Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oltán Emese vagyok. Folytatjuk Emmanuel nővér történetét a Rejtőzködő Medjugorjei Gyermek című könyv alapján. Az előző részből megtudtuk, hogy Emmanuel nővérnek 24 éves korában lehetősége adódott, hogy hosszabb ideig Indiában maradhasson, üzleti ügyek miatt. Itt látogatott el egy asztrológushoz, aki tudatta vele, hogy élete folyása a csillagoktól függ. Azon a reggelen, amikor megérkeztem a hinduhoz, még nem tudatosult bennem, hogy milyen hatással lehet rám ez a látogatás. Punjab állam egyik minisztere határozottan ajánlotta őt nekem, mondván: ha szeretne együtt dolgozni a kereskedelmi miniszterrel, és Franciaországba importálni kézműves termékeinkből, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy ez az üzlet szerepel-e az ön asztrológiai képletében. Máskülönben az együttműködés nem lesz eredményes, így jobb, ha azonnal lemond róla. Delhi régi negyedében lakik egy népszerű barátom, ő a Fehérházban X elnöknek és Indira Gandhi asszonynak is dolgozott. Különleges adottságokkal rendelkezik, de kétségtelenül ön is tisztában van azzal, hogy nagyon sok államelnök kér tanácsot hindu asztrológusoktól, országának jobb kormányzása érdekében. 24 évesen nagy szakmai döntés meghozatala előtt álltam, így az ajánlat rendkívül csábítónak bizonyult. Valójában az volt a tervem, hogy Párizsba importáljak Indiában készült kézműves, művészi tárgyakat, és így hosszabb ideig maradhassak Indiában. A dolog el lett intézve. A miniszter elkísért a férfihez. Alig, hogy megérkeztem, a férfi leültetett, és minden kertelés nélkül rákérdezett születésem helyére, idejére és órájára. Majd adataimat egy furcsa rajzokkal teli papírra írta fel, ami semmiben nem hasonlított az általam ismert nyugati asztrológiai térképekhez. A kollégiumban már 15 éves koromtól megtanítottak az asztrológia és a spiritizmus gyakorlására. Az osztályomban volt néhány barátom, aki egyetlen lépés sem tett életében anélkül, hogy előzetesen ne kért volna tanácsot tarotkártyában vagy csillagjóslásban, vagy ne kérdezte volna meg a lelkeket, akik asztaltáncoltatásaink alkalmával nyilvánultak meg. Szüleim és a szerzetes nők, akik fenntartották a katolikus nevelőintézetet, mit sem tudtak arról, hogy mi a szabad óráinkban mit művelünk a kulisszák mögött. A férfi nem mosolygott, és komolysága egyre nyomasztóbbá vált. Naív lelkesedésem, amely azelőtt arra késztetett, hogy a tanácsát kérjem, nagyon gyorsan alábbhagyott, és bizonytalan várakozássá vált. A férfi kezében a papírral felállt. Várjon egy pillanatig, mondta. Megkeresem a könyvtáramban az ön életének a könyvét. És valóban kezébe egy rosszul egybefűzött, régi, megsárgult lapokkal tért vissza. Ez a könyv nagyon régen szanszkrit nyelven íródott, mondta. Már nagyon régóta van a könyvtáramba, önnek őriztem. Tudtam, hogy el fog jönni. Felolvasom önnek. Ez az ön életének könyve. Gyanakodva néztem a különleges régiséget, és kérdőn néztem a miniszterre. Az én életem könyve? A miniszter jóváhagyólag pillantott rám, a hindu asztrológus pedig a szanszkrit szövet alapján elkezdte nagy vonalakban felvázolni a múltamat, évről évre, kezdve a születésemtől. Beszélt családi helyzetemről. Elmondta fiú és lánytestvéreim születési sorrendjét, nagyapám helyzetét, valamint figyelmesen szemügyre vette gyerekkori betegségeimet, amelyekről én nem is tudtam, és iskolai tanulmányaimat, IQ-mat, érzelmi életemet, lelki kereséseimet. Utalt néhány személyre, akik kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az életembe, és olyanokra is, akik jelenleg is fontos helyet foglalnak el benne. Majd elérkezve a 24. életévemhez, ugyanazzal a lendülettel folytatta, de ez már a jövőm jóslata volt. Egyre rosszabbul éreztem magamat. A férfinak fémesen szóró tekintete volt. Árnyéka sem volt benne semmi melegségnek, és a szeméből sugárzó gyűlölet eltorzította az arcát. Életem legszemélyesebb pillanatait úgy elevenítette fel, mint ahogy matematikai következtetéseket állapítunk meg, alaposan megmagyarázva annak minden elemét, minden egyes eseményét a csillagok állásának és mozgási pályájának segítségével. Hogy ilyen tanulmányokat végzett, ez azért van, mert a Mars a Jupiterhez közeledett. Abban a pillanatban a Szaturnusz erre fordult, a nagymedve arra. Már nem emlékszem pontosan asztrális leírásaira, de ez volt a lényege. Ezért vonzotta önt pont akkor egy bizonyos személy. Egy szóval ez az asztrológus szakember tudatta velem, hogy az életem folyása a csillagoktól függ. 30. életévemhez érkezve, tehát miután 6 évet elmesélt a jövőmből, a férfi felállt és ezt mondta. Íme, itt a könyv véget ér, most megkeresem a folytatást a könyvtáramba. Ebben a pillanatban meghátráltam. Kihasználtam a szünetet, és én is felálltam. Nem, mondtam neki. Ennyi elég. Nem szükséges ismernem életem folytatását. Köszönöm önnek, de már megyünk is. A minisztert meglepte, hogy ilyen hirtelen meggondoltam magam. Néhány magyarázkodó szót hebegett a barátjának az idegenekről, akik nem mindig ismerik fel a hindu kultúra gazdagságát. Ennek ellenére kedvesen hazakísért. A nap 100 ágra sütött, mikor kiléptem a házból. Erős fény, mely elárasztotta a népes utcácskát, azonnal visszazökkentett a valóságba. De el kellett ismernem a nyilvánvaló igazságot. Többé már nem voltam ugyanaz. Hiába próbáltam magam meggyőzni. Nem történt semmi, ennek az egésznek nincs jelentősége. Nem sikerült visszanyerni lelki békémet. A férfi észrevétlenül egy adag alattomosan ható mérget fecskendezett belém, és lényem legmélyén erőt vett rajtam a szorongás. Amikor megérkeztem Új-Delhibe, barátaim házába zokogni kezdtem. Olyanok voltak ők számomra, mint második családom. De sem a barátságuk, sem nyugtató szavaik nem tudták eltávolítani belőlem a mérgezett nyilat. Ez a férfi árvaságra juttatott. Elvesztettem az atyámat. Azelőtt hittem benne, ő volt az én teremtőm, életem forrása, gyökere, eredete. Hittem, hogy szeretetből alkotott engem. Hittem, hogy kezébe tartja a világot, és a szereteté lesz az utolsó szó. Tudtam, hogy igazi lakhelyem nála találom. És íme ez az ember mesteri hozzáértéssel bebizonyította nekem, hogy ő nem létezik, hogy az életem egy sor teljesen személytelen csillagászati eseménytől függ. Alárendelve láttam magam a számomra ismeretlen bolygóknak, ezeknek a hatalmas, hideg, távoli és elérhetetlen dolgoknak, melyeknek még a gondolatára is megborzongtam. A férfi a bolygó kapcsán pontosan megnevezte múltam fontos fordulópontjait. Ezek után hogyan rajzolódhatott volna ki a jövőm szabadon a szívemből? Olyan igát kényszerített rám, mely lázított és megrémített. Nem akartam, de nem volt más választásom. A végzet fogja lettem. Visszatértve Franciaországba folytattam a munkámat, de belül napról napra rosszabbul éreztem magam. Meglehetősen pozitív természetű voltam, de ettől az esettől fogva titokzatos betegség emésztette fel bizakodásomat. Különös tünetek jelentkeztek. Éjszaka például felébredtem, és minden ok nélkül gyűlölettel teli szavakat mondtam egyik-másik személyre. Elvesztettem az étvágyamat, testem legyengült. Különösen a szívemet gyötörte valami megmagyarázhatatlan szenvedés, ami az éjszaka mozdulatlan csöndjébe elviselhetetlenné fokozódott. 9 hónapi gyötrelem után elértem az élet és a halál határához, és az öngyilkosság gondolata befészkelte magát fejembe. Kedves hallgatók, mai műsoridőnk lejárt, de a történet folytatódik jövő héten ugyanebben az időpontban. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!